Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. December 6-án pénteken reggel 8 óra 11 perckor Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
És persze a kedves hallgatókkal, akik hallgatnak minket, meg írnak, és kérdeznek, és észrevesznek. Például azt, ja igen, megy itt a vita, hogy most van olyan, hogy egybe van a kapcsoló, vagy nincs kapcsoló,
igen,
vagy van olyan, hogy tekerős,
fénykürt,
és akkor az első állásnál bekapcsolod az elsőt, a fényszórót, és a második állásnál a zárófény, tehát feltétele a hátsónak, hogy az első világítson, illetve úgy nem tud külön világítani, de valójában tud, mert ugye kibe kapcsolhatod a hátsót, és akkor még az első világít, tehát ilyen osztott sztorik vannak. Most kapom azt, hogy a Volkswagen tekerőgombos kapcsolója is úgy működött, hogy először a hátsó, na ott meg fordítva volt. Aztán az első ködlámpát kapcsolja.
Az gyanús nekem, mert hogyha így működött volna,
ugye?
Tehát a Volkswagenéről van szó, és a Skodáról volt szó korábban.
Igen.
Tehát hogyha a Skoda az
ugyanezen a logikája, mert lehet, hogy csak hátsót használsz. Uh-huh. Mert mondjuk egy kivilágított úton látsz előre, de azért biztos, ami biztos betolod
a zárót. Hát ez nagyon érdekes
zárót.
Egyébként, igen.
Hát ez teljesen. Na jó, nem szóval a lényeg
volna.
Az nem ennyire, én sem, hogy nem ennyire egyszerű, hogy mindenhol van külön kapcsolója a kötfényszórónak és a kötzárófénynek. Ez derült ki ebből. Elmondom akkor még egyszer az elérhetőségünket, 0636 98 098 0, ide írhattok még bármit.
Így is van, és ne felejtsük el, hogy van a Messenger, ahol szintén lehet nekünk írni.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Jön a karácsony, elkezdjük a bevásárlást, az ajándékvásárlást. Nagyon sokszor nagyon jó ötlet valamilyen kis kézműves terméket venni, amit nem is csak ajándéknak, sokszor magunknak is díszíteni, például egy kézműves gyertyát, vagy egy akár ilyen csinkilingit, vagy bármit megvásárolunk. És most pont arról fogunk beszélgetni, hogy...
Figyelj, pont ezzel gondolom, a kézműves sok mindenkinek ez jut az eszébe, hogy valami kis csinkilingit, de valójában például van egy csomó kézműves táska, meg
persze,
minden olyan dolog, ami olyan árba van, hogy...
Igen, csak arra akartam kiukadni, igen, de azt már tényleg ajándékba veszed, de valószínű.
Abszolút.
Én most arra akartam csak kiukadni, hogy nem csak ajándékra veszel, hanem ilyenkor az ember csicsázgatja, díszítgeti a lakást,
ilyen
értem. Dolgokat is.
És
persze amellett akár népi motivumos
eocénmázas kis rénszarvast, igen.
Eocénmázas rénszarvas, így is van, vagy valami ledszemű, vagy ledorú rudi, amit kézművesen raktak össze. Szóval a lényeg, hogy erről, illetve ennek a mögöttes jogi helyzetéről
szellemi
fogunk.
Szellemi jogi hátteréről.
Nagyon jól mondod.
Ugye?
Van, ez lesz a témánk.
Mintha még már beszéltem volna egyszer.
Szerintem
az STNH-val, de most éppen ezért tárcsáztuk dr. Szakács Lilla Fannit, az STNH védjegy és design főosztályának főosztályvezetőjét. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök!
Jó reggelt! Na, ez a védjegyoltalom, vagy a vállalkozás, ugye itt alapvetően nem a kereskedő, hanem gyanítom a kézműves termék előállítója, aki az alanya lehet ennek. Ez hogy működik, és mennyire elterjedt az, hogy ezek a készítők a termékeiket jogilag tudják valahogy védeni, és milyen lehetőségeik vannak főleg?
Nos, a hagyományos magyar kézműves, illetve a kreatív ipari termékek általában, amellett, hogy hozzájárulnak a gazdaság fenntarthatóságához, és komoly hozzáadott piaci értéket képviselnek, ahogy ezt előbb is hallhattuk, szellemi alkotásokként is kimagaslóan jelentősek tudnak lenni, így a szellemi tulajdon védelme és azon belül is az iparjog védelmi oltalmak megszerzése fontos bástyája a kreatív ipari árucikkek hasznosításának, mivel ezek a jogok az immateriális javak részét képezik, tehát értékes tőkét jelentenek. Ezeknek az iparvédelmi oltalmaknak a megszerzése ugyanúgy lehetősége van a kreatív ipari terméknek az előállítójának, vagy hogyha egy alkalmazott a cégen belül munkakori kötelezettségként alkotja meg ezeket, akkor ugyanúgy a cég is képes megszerezni a különböző jogokat.
Most ezt milyen mélységig, vagy milyen szinten lehet megtenni? Tehát mondjuk én gyertyaöntő vagyok, és öntök egy ilyen zöld karácsonyfa gyertyát valami nagyon sajátos módon, akkor erre van lehetőségem? Vagy ez valahonnan kezdődik, hogy ez egy ilyen sajátos arcolatot és védelmet kapjon egy általam készített termék?
Az általunk készített termékek esetében minden esetben lesz valamilyen külső megjelenése a termékünknek. A különböző külső megjelenéseket, tehát a termékünknek a dizájnját formatervezési mintaoltalommal lehet védeni, így hogyha az, amit kiöntöttünk gyertya, annyira új és egyéni, hogy korábban a piacon lényegében nincsen olyan hozzá hasonló gyertya, akkor gond nélkül tudunk formatervezési mintaoltalmat szerezni rá.
Ez mennyire költséges mulatság és mennyire hosszas procedúra? Ugye ezt azért kérdem, mert ezek sokszor kis darab számban elkélő, még hogyha per darab lehet, hogy magas az ára azért, mert kézműves termék, de nem biztos, hogy egy olyan nagy bevételt termelő termék, ez az, mondjuk maradjunk az én öntött viasz karácsonyfa alakú gyertyámnál, hogy érdemes esetleg ezzel foglalkozni már, mint a védjegyoltalommal.
Igen, sokakban az a gondolat él, hogy nagyon nehéz oltalmakat szerezni, aha, és hogy rendkívül költséges. Most itt megnyugtathatok mindenkit, ez nem így van. Olyannyira nem így van, hogy alapvetően, hogyha mi egy természetes személyként mi alkottuk meg ezt a gyertyát, tehát mi vagyunk a formának a megtervezői, a szerzői, akkor és egyetlen egy mintára szeretnénk oltalmat igényelni, akkor idén január 1-től éppen most csökkentettük a díjainkat, hogy még jobban támogassuk a többek között a kreatívipari szereplőket is, és a formatervezőket is. Egyetlen egy mintára 5000 forint a bejelentési díj. Ha pedig valaki elektronikusan nyújtja be ezt a bejelentést, akkor 4250 forint lesz, és ez a bejelentési díj, az fontos hangsúlyozni, hogy 5 évre biztosítja az oltalmi időt, tehát egyéb költsége nincsen annak, hogy oltalmat tudjunk szerezni a dizájnunkra. 5 éves időre biztosítja ez a 4-5 ezer forint hát az oltalom megszerzését.
Ez abszolút nem tűnik soknak, főleg, hogy mi van ugye utána, tehát a jogérvényesítés terén, tehát mennyiben tudom én azt feltárni, hogy valaki lekoppintotta az én kis viasz fenyőfámat, mi van, ha csak egy picit tér el, akkor már nem tudok tenni, mert nem így áll az egyik ág, hanem nem fölfele, hanem lefele, és akkor már nyilván nem ugyanaz az alak. Szóval mi az utóélete ennek?
Az utóélete az, hogy ilyenkor a jogot ugye érvényesítenünk is kell, tehát megszerezzük a jogot, és hogyha tudomásunk van arról, hogy valaki hamisította, elbitorolta a mi mintánkat, tehát engedély nélkül hasznosította azt, mi nem adtunk rá engedélyt, akkor első körben szokás egy felszólító levelet írni, amiben több olyan bejelentőnk van, aki egyébként a honlapjára is kiteszi az oltalom fennállását igazoló lajstromi okiratot, tehát az, hogy ő neki oltalma van erre a dizájnra, és ebben a levélben felszólítja őt, hogy akkor szüntesse meg ezt a jogszabálysértő tevékenységet, mert engedély nélkül hasznosítja az ő dizájnját. Hogyha erre nem fogékony a másik fél, akkor viszont lehet bíróság elé vinni az ügyet, és bíróság előtt érvényesíteni a jogainkat.
Hú, ez a levélírás, a válaszra várakozás, bíróság, azért ez egy hosszabb folyamatnak tűnik, közben pedig ugye ketyeg az óra, és hát, hogy is mondjam, elesik attól a javaktól a szellemi jogtulajdonos.
Hogyha nem szűnik meg, ugye ez
igen,
a
hogyha nem szűnik meg
cselekedete a versenytársnak, mondjuk így.
Hogyha ténylegesen kiderül, hogy bitorolta, tehát ténylegesen elkövette magát a jogszabálysértést ez a versenytárs vagy hamisító, akkor természetesen tud, több mindent tud kérni maga a jogosult. A bíróság is képes arra, hogy mielőtt még ténylegesen ki meghozná az ítéletet, a jogszabálysértést meg tudja állítani maga a jogosult, és egyébként meg azokat a károkat, amit ez okoz számára, hogy a jogosult engedélye nélkül hasznosította a bitorló fél az ő dizájnját, képes, amellett, hogy kifizetteti a gazdagodást, tehát azt a gazdagodást, amit a másik fél az engedély nélküli hasznosítással szerzett, azt ki kell fizetnie, emellett azokat a, például, hogyha gyártósort hozott létre a hamisításra, vagy hogyha anyagokat szerzett be, és már mondjuk le is gyártott termékeket, de még ott vannak a raktáron, és még nem került piacra bocsátásra, akkor ezeknek az a megszüntetését is tudja kérni, vagy akár az átadását, az átnyújtását, és mindezeken túl tudja azt is, hogy a polgári jogi felelősségi szabályok szerint kártérítést fizessen a jogosulatlanul eljáró fél. És emellett még számos egyéb eszköz van, tehát például azt is, hogyha hírverés szükséges adni ennek, mert nagyon gyakran van olyan, hogy egészségre káros terméket hamisítanak, ugye a hamisítók. Ez például ruházati termékeknél is elő tud fordulni, hogyha olyan kémiai vegyszereket alkalmaznak egy lábbelinél például, ami sérteni tudja a bőrfelületet egy papucsnál. Olyankor ugye nagyon nagy érdeke van a jogosultnak arra, hogy az ő hűséges ügyfélköre számára és alapvetően a vásárlók számára kommunikálva legyen az, hogy ezek nem az ő termékei voltak, még akkor is, hogyha az ő védjegyüket hamisították és az ő védjegyüket jelenítették meg, akár eltérő, minimálisan eltérő formában is, de a fogyasztók összetudták azt téveszteni. Ki maga magasló érdekük van arra, hogy kommunikálva legyen ez, hogy ez nem az ő termékük volt, ami megsértett, tehát egészségügyi károsodást okozott. Így például azt is lehet kérni, hogy egy sajtóban, tehát médiában hirdessenek és jelentessék meg azt, hogy ez bizony nem az ő termékük, hogy itt hamisítás történt, és ilyenkor azt is szokták, hogy bíróság előtt rendezve van az ügy.
Világos.
Tehát több eszköz van.
Kicsit jogászkodjunk. Azt gondolom, hogy ez, amiről beszéltünk, az az öntött viasz karácsonyfám esetében, ez egy formatervezési mintaoltalom lesz, amit én kérek.
Ez így van.
Ugye?
És mi ez így van.
Mi a különbség a védjegyoltalom és e között?
Hogyha a védjegyoltalmat nézzük, ugye a védjegyoltalom alapvetően az egyes áruknak és szolgáltatásoknak az azonosítását, az egymástól való megkülönböztetését és a fogyasztóknak a tájékozódását szolgáló jogi oltalom. Kiemelkedő szerepet játszik a marketingben és általában a piaci versenyben is, és árujelzőként lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy a kedvező vásárlási tapasztalat esetén később azt újra megismételhesse, illetve ha esetleg kedvezőtlen volt a tapasztalat, akkor elkerülhesse a szóban forgó árukat és szolgáltatásokat, tehát a hűséges ügyfélkör kiépítésének és a megtartásának elengedhetetlen kelléke a védjegy, amit, hogyha egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, a különböző márkaépítő elemeknek, tehát logóknak, mozdulatsoroknak, szlogeneknek, hangoknak a jogi oltalmát biztosítja, kizárólagos használati jogot garantálva a jogosult számára.
Hát ez azért érdekes.
De mondok példát.
De a hang az nagyon tetszik nekem. Az jó, igen, példákat szeretnénk még akkor.
Hogyha már kézműves termékekről beszélünk, akkor Magyarországon oltalom alatt áll a Magyar Inda ábrás védjegy, ami egy magyar anyukának az ő általa kifejlesztett babahordozók megkülönböztetésére szolgál a piacon, de kézműves termékeknél nagyon tipikus a különböző kézműves pékségeknek, vendéglátóhelyeknek, manufaktúráknak, az élelmiszeripari és a szépségipari termékeknek a védjegyoltalom általi védelme. Ilyen például a gidatitok, kézművecskecsketejszap, a képes csokkok, különleges kézműves csokoládé, a kézműves magyar ízek, ami egy ábrásvédjegy, vagy a szív alakú kosarat ábrázoló békési termékvédjegy is.
Aha, igen, ezek közül egy jó párat felismerhetett. A hallgató viszont kérdezi azt, ami a fejemben megfordult, hogy a nagyon gyorsan reagálni tudó, nagyon nagy online piaci erővel és marketing potenciállal rendelkező kínai hamisítók ellen is így fel lehet lépni. Kitől lehet követelni a kártérítést?
Minden hamisító. A hamisítóval szemben, a bitorlóval szemben lehet követelni, ugye, aki elkövette ezt a károkozó cselekményt.
Világos. Egy dolog motoszkál fel, mert nem tudom, hogy mennyire off topic, de én azt gondolom, hogy beletartozik ez, hogy van egy érdekes jelenség a fotók esetében, ugye, hogyha nem konkrétan a fotót akarom felhasználni valahol, hanem én azt mondom, hogy de jó ez a beállítás, én ezt megcsinálom én, és megfotózom én magam, és majd azzal, nem tudom, feltöltöm egy oldalra, ahol ugye lehet ezzel pénzt keresni.
Ha védjegyeddé vált az a beállítás, Balázs, akkor baj van, hogyha más védjegye.
Tudom, de ott abban az esetben azzal lehet kezdeni valamit, hogyha nekem van egy jó témám, egy olyan beállítás, azt valahogy lehet védeni, vagy az önmagában az én fotóm, az én általam készített fotó kerül egy ilyen szerzői jogdíj alá.
A fotók esetében nagyon jól mondta egyébként, hogy valóban a szerzőjog, ami általában véve szerepet játszik a különböző szellemi tulajdonjogok közül. Ugye a szellemi tulajdonjogoknak két nagy ágát különböztetjük meg. Az egyik az ipari jogvédelmi jogok, amik mindig egy hatósági eljárás eredményeképpen keletkeznek, tehát valakinek kell egy bejelentést tenni a hatóságnál, ami ugye Magyarországon az STNH, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Ezzel szemben a szerzői jog, amit most a fénykép kapcsán is tudunk említeni, ott alapvető az, hogy a mű keletkezésével jön létre, aha, és külön hatósági eljárás nem szükséges hozzá. Amire van lehetőség, hogyha mi egy szerzői művet megalkotunk, annak érdekében, hogy bíróság előtt érvényesíteni tudjuk a jogainkat, ami a szerzői jogból ered. Például az önkéntes műnyilvántartásban, ami a mi hivatalunk által van fenntartva, és ugyanúgy a hivatalunkhoz kell benyújtani a szerzői művünket, ott lehet kérni az önkéntes műnyilvántartásba vételét a mi művünknek, amit aztán tudunk bizonyítékként felmutatni, hogy mi ebben az időben, tehát abban, hogyha december 6-án valaki lefotózott valamit, és eljön a hivatalunkhoz, és benyújtja, 5000 forint az önkéntes műnyilvántartásba vételnek a díja, akár személyesen is be lehet nyújtani, vagy postán, elektronikus úton, akkor ezt ő később fogja tudni használni, hogyha például jövő év decemberében látja ezt a kedves Mikulás bácsit, akit mondjuk lefotózott, látja, hogy valaki az ő képével kezdett el, például rányomta az ő termékeire, csomagolására ezt a fotót, akkor ő képes lesz utána a bíróság elé menni, és ugye tudja bizonyítani, hogy ő neki már egy éve korábban ő alkotta meg ezt a művet, és ennek köszönhetően képes lesz fellépni azzal, aki engedély nélkül használta.
Igen, nagyon jó, azt nagyon köszönjük, mert azt közben megnyugtattam magam, hogy igenis ide tartozik, mert például aki olyasmivel foglalkozik, hogy stockfotó oldalakra feltölt képet, ugye ott a fotó, meg aztán a képszerkesztő közös eredménye az, hogy valamilyen karácsony, és ez főszezon, ugye a karácsonyi képek nagyon pörögnek ott, és el lehet adni. Ott viszont előfordulhat akár ott is egy ilyen másolás vagy illetéktelen felhasználási probléma. De akkor kanyarodjunk vissza a kézzelfogható termékekhez, mert van még itt egy érdekesség, ez a földrajzi árujelző használata, ami ugye szintén egy ilyen védelem alatt álló dolog, és kézműves termékeknél nagyon sokszor megjelenik. Ez hogy működik?
A földrajzi árujelző, lehet, hogy először tisztázom, hogy mi is ez a földrajzi árujelző, nem egy mindennapi fogalom, amivel találkozni tudunk. Földrajzi árujelző általánosságban mindazoknak a megjelöléseknek a gyűjtő neve, ami a forgalomban a termékek földrajzi eredetének azonosítására kerül használatra. Ez tipikusan egy táj, helység, régió, kivételes esetben egy ország neve lehet, és iparjogvédelmi oltalom alá meghatározott feltételeknek a teljesítése esetén szintén hatósági eljárás eredményeképpen kerülhetnek. Itt az oltalmi idő korlátlan ideig tarthat, és a lényeg az, hogy a termékek minőségi jellemzői és a származási területük között bizonyíthatóan fennálló kapcsolatot elismerve fellépési lehetőséget biztosít mindazokkal szemben, ez a földrajzi árujelző oltalom, akik az adott megjelölést jogosulatlanul használják. Ennek tipikus példája, hogyha az adott termék nem a megjelölt földrajzi területről származik, de ide tartozik az az eset is, hogyha a termék nem felel meg a termék leírásba foglalt egyéb követelményeknek.
Világos. Oké, hát ennyi fért ebbe bele, de azt hiszem sok mindent átnéztünk így a kézműves termékekről ebben a karácsonyi időszakban, úgyhogy nagyon köszönjük a hölgynek, aki nagyon profi és gyönyörűen fogalmaz. Ezt egy hallgató írta Úgyhogy...
Nagyon köszönöm.
Köszönjük.
Nagyon kedves, köszönöm.
Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánok.
Köszönjük szépen. Dr. Szakács Lillával.
Köszönöm.
Dr. Szakács Lilla Fannival, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának védjegy és design főosztályának főosztályvezetőjével beszélgetünk, illetve ő mondta el azokat a tudnivalókat, amit a kézműves kreatív iparról érdemes tudni. Egy kedves hallgatónk írta nekünk a Messengeren, köszönjük szépen, hogy itt kommunikál velünk, hogyha megtalálom, de jó lesz. Na mindegy, szóval, hogy ők kézműves termékekkel foglalkoznak. Igen, itt van, megvan. Azt mondja, hogy mi kézművesek vagyunk, és szerintem itt a mintaoltalom nem játszik, mert jellemzően sok különböző termék van, kevés példányban. A védjegyoltalom sokkal fontosabb nekünk, írta ő. Balázs rákérdezett. Ez jó volt?
Igen, igen.
Balázs, meg vagy dicsérve?
Hát,
szuper. Köszönöm. Nagyon jó pöröksz ma. Gyorsan akkor forduljunk rá egy következő muzsikára, amit nem más fog prezentálni, mint a szuper. Most nem mondhatom azt, hogy zseniális, mert ugyanez a hallgató mondta, hogy ezt nem mondjam, mert túl sokat mondom. Tehát a szuper Fernanda Abreu, aki egy brazil énekesnő, és a 80-as években volt nagyon aktív a Blitz nevű zenekarával. Amikor 1990-ben szóló karrierbe kezdett, az első lemeze, ami megjelent, az az SLA Radical Dance Disco Club volt, ami rögtön platina lemez lett Brazíliában, elképesztő példányszámban kelt el. Ő következik, tehát Fernanda Abreu a Speed Racer című klasszikussal.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Sergio Corbucci, olasz filmrendező, az egyik születésnaposunk, akire emlékeztünk, 1927-ben született ezen a napon. Pont most olvastam itt a reklám alatt, hogy elég fiatalon 63. születésnapja előtt hunyt el 1990-ben. Sajnos pedig még csinálhatott volna egy-két jó filmet. Ugye ő a Spaghetti Westernben lett nagy.
De krimiket is elég jókat készített.
Krimiket is, Bud Spencer filmeket is, úgyhogy ilyen sokoldalú pacák volt. Na, de egyébként ez tükrözi az a mondása is, ami arról szól, hogy mindenki tud filmet készíteni, de nem mindenki tud jó westernt csinálni. Ő ugye mindig egy kicsit ilyen dárkabbra hangolta ezeket
és
a
Spaghetti Westerneket. És nem mindig a western az, ami a sivatagban játszódik.
Ja, igen.
És különböző kovbolyok koltokkal lövöldöznek. Van, amikor olyan western van, ami teljesen más környezetben történik, de mégiscsak western film az egész karaktere. Úgyhogy igen, de hát azt is nehéz megcsinálni, nem az a lényeg, hogy pontosan, hogy egy ilyen vagy nyugati ruhában, vagy nyugati körülmények között történjen, hanem tényleg a hangulat. Úgyhogy a High Noon az egyik nagy kedvencünk, Andrással, ezt nagyon szeretjük. Úgyhogy azt érdemes megnézni, még a klasszikus fekete-fehér korszakból rengeteg, azt hiszem tanítják is filmesztét a esztétika szakon, hogy abban milyen vágások vannak, mit művel a kamera, hogyan, milyen beállítások vannak, ahogy például kérdezted azt, hogy kinek a szellemi tulajdona az. Hát most gondolj bele, hogyha mondjuk egy pár Hitchcocki beállítást, vagy ilyesmit használ valaki, akkor azt nem lehet letagadni. Ezek mind ilyen kikacsintások, tiszteletadások, hogyha később felhasználja valaki.
Persze, abszolút. Na, ez zavarhatott meg engem, ugye nem tudtuk hova tenni, hogy Sergio Leone vagy pedig ő volt előbb, hogy korábban 59 körül felvetette az ötletét, hogy olasz nyelvű westernt forgassanak, majd 64-ben le is forgatott egy felejthető vagy nyugati filmet Leone előtt.
De aztán utána jött Leone, bebetonozta a műfajt,
és akkor már egymást erősítve, és ezeket a stílusjegyeket átvéve nyomatták a Spaghetti Westerneket. Hát két óriási alak, de most Corbuccira emlékeztünk.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Előveszünk egy gömböt.
Bele. a kristálygömb.
Belenézhetsz a gömbbe.
Vagy varázsgömb.
Igen, megnézzük, hogy fejsejlik-e valami arról, hogy a nemzetközi részvények piacok, európai, amerikai mit produkálhat a jövő évben.
Fú, ez itt ebben hát, a helyzetben igen. Jóslás, de nagyon hát fontos.
Mindig, nyilván mindig, de előre akarunk megmondani dolgokat.
Talán most nehezebb.
Megpróbáljuk, igen. Debreceni Csaba lesz a segítségünkre, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kicsit összegezzünk két okból is. Egyrészt EU és USA más sebességi fokozatban van, ami a gazdasági növekedést és állapotát tükrözi. A másik pedig az, hogy azért elég nagy meneten vannak túl a részvénypiacok, tehát így különösen nehéz megfogalmazni, hogy mi vár ránk a jövő évben, de picit nézzük vissza talán, hogy mi történt eddig.
Igen, hát ahogy mondtátok, nézzünk bele a varázsgömbbe egy veszten kalappal a fejünkön.
Ó, ez így jó.
És hát igen, ez így ugye nagyon autentikus, és hát ugye nyilván a 2024-nek ugyanaz volt a sztoria, meg a narratívája, mint 2023-nak, meg talán ami a Covid-ból jött, hogy ugye a technológia az mindent elsöprő fölénnyel vezetett szinte mindenhol. Nyilván Amerikát nem kell bemutatni, azért, hogyha megnézzük az S&P 500 tagjait, akkor ott azok az AI cégek, vagy AI-ra rákapcsolódó cégek tudták hozni a nagy árfolyam emelkedést, és nyilvánvalóan a kötelezőt is, akikről ugye gyakorlatilag minden nap hallunk itt az Nvidia-n keresztül, aztán az Amazon, Facebook, stb. Mindenkiért. És hogyha mondjuk átmenjünk egy picit Európába, akkor ugye Európa az mindig egy nehezebb feladat ilyen téren megfejteni, meg ugye mindig egy picit lemaradó Amerikához képest, mert hogy az egész európai közeg az valami teljesen másra épült. Ugye nehézipar, autóipar, vegyipar, ami azért nem rosszallóan kifejezve, de azért nem egy szexi iparág. Aha. Ugye az AI-ba, meg a technológiába sokkal többet bele lehet látni, és hogyha Európát megnézzük, akkor ugye mondjuk a DAX az elég sokat ment, a német index, és hát azon belül is nagyon kevés technológia van, tehát ugye talán az SAP-t lehet, akit úgy jobban ki lehet emelni, és mondjuk évelejétől tudott egy 70%-ot emelkedni, de mondjuk a DAX-ot az pedig húzta az energetika, hogy Siemens Energy, Rheinmetall, ugye a hadipar, ami most is egyre fontosabb, szerintem egyre fontosabbá fog válni itt Európában. De hogyha mondjuk eltekintünk a német indextől, tehát az egész európai régióban, akkor azért annyira nem fényes a helyzet. Oké, ebben az évben sokat ment az olasz index, meg a spanyol index, de hogyha valaki hosszú távon visszanézi, akkor ezek az indexek most érték el a 2010-es évek elejének az árfolyamát. Tehát jó, ebben az évben sokat ment, de hogyha valaki 2010-ben vett egy olasz indexet, akkor most pont nullában van.
És még csak enyhültek a fájdalmai, de még nem boldog.
Igen, mellé ment egy picit a lövés a Western kalapostól. És Amerikában pedig ugye abszolút húzó volt a technológia, ahogy mondtuk, és, vagy ahogy említettem, és viszont ott meg ugye egy háttérbe kerültek az ottani kis és közepes kapitalizációjú cégek. Ezektől mindenki félt, hogy mi lesz, hogyha Amerikában rosszra fordul a gazdaság. És egy ilyen egészen paradoxon helyzet állt elő egyébként, hogy maga az amerikai gazdaság szerintem egy tök jó állapotban van. 300% fölötti GDP növekedés, az inflációt viszonylag szerintem kordában tartják, a munkanélküliség az szerintem köszöni szépen, jól van, persze lehet itt a felszínt kapargatni, meg szöszölni, molyolni, hogy 3,7 vagy 4%, de nem osz, nem szoroz, igazából ez a kevés, de valahogy mégis ezeknek a belső cégeknek, a kis és közepes vállalkozásoknak nem ment annyira jól. Aztán jött a választás, amikor meg hirtelen mindenki felfedezte, hogy ezeknek a cégeknek is nagyon jó lesz, hogyha Trumpot megválasztják, úgyhogy egy új csoport is bekapcsolódott gyakorlatilag ott az árfolyam emelkedésbe.
Világos. Na most ez a helyzet, itt vagyunk most, és mire számíthatunk jövőre?
Igen.
Amit láttam, bocsáss az... meg azt, hogy elemzők, nagybankházak elemzői rettentő optimisták az USA-ra, tehát ott a 6500-tól a 7000-ig mindenféle S&P 500 várakozás van, ami azért alaphangon is ilyen, nem tudom, 8-10-12%-os emelkedést valószínűsítenek, nem tudom, ti hogy látjátok, hogy mennyire reális ez.
Igen, ez ugye egyrészt szerintem alátámasztható, ugye nekünk is van egy modellünk az S&P 500-ra, mi jövő év végi célárunk az ilyen 6465 pontnál van, tehát ez viszonylag alacsonyabb, mint a nagy elemzőházak, ahol jól mondtad, 6500 és 7000 között szóródnak ezek a jövő évi célárak az USA-t tekintve. Ez ugye egyrészt alátámasztható azzal, hogyha az a készpénztermelő dinamika, amit várnak az elemzők, megmarad, illetve fennmarad, vagy még tudják is növelni, tehát hogy gyakorlatilag a jobb gazdaságba becsatlakoznak a kisebb cégek is, hát a kisebb azt most idézőjelbe teszem, mert magyar meg európai szemmel hatalmasak, de ottani szemmel kisebbek, akkor igazából az S&P 500 készpénztermelő képessége, illetve az ANT-ban lévő 503 papír van benne, annak a készpénztermelő képessége az igazából determinálja azt, hogy egy 10%-ot emelkedhet az index a következő év során. Egyébként meg vannak ilyen különböző kvantitatív jellegű megfigyelések, valaki kvantitatívnak hívja, valaki számmisztikának, hogyha az S&P 500 egy adott évben 20%-nál többet emelkedett, akkor a következő évben az átlagos növekedése 10%. Uh-huh. Tehát hogy az, hogy van egy nagyon kiugró, nagyon komoly felértékelődés a világ egyik legfontosabb és legnagyobb indexébe, az nem jelenti azt, hogy a következő évben ez az átlaghoz való visszatérés elve ez megvalósul, hanem inkább még a lendület tovább viheti. De ugye, hogyha azt mondjuk, hogy Amerikában a gazdaság jó helyzetben van, és szerintem a Trump kormányzatnak a legfontosabb dolga, hogy ezt ne rontsa el idézőjelbe, tehát hogy azért ez a 2,5-3,5%-os gazdasági növekedés megmaradjon, és nyilvánvalóan ezt akarják, akkor ugye ebből nagyon nehéz egy profit recessziót kilátni a vállalatok szempontjából. És ami még nagyon fontos, hogy itt beszélünk arról, hogy Amazon, Facebook nagyra nőtt, meg a többi, ugye, amit Fangnak, vagy a csodálatos hetesnek szoktak titulálni, hogy ezek a cégek az AI forradalomnak a most következő részéből, amikor már arról lesz szó, hogy az AI-t, amire kiépült a hardware és az infrastruktúra, hogy ezt mennyire tudod szolgáltatásban bevételre fordítani, igazából most jön majd elő a Microsoft, az Amazon, a Facebook, a Google-nek az ideje, vagy a következő, a második menete, nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát hogy náluk olyan megoldások vannak, amivel azért nagyon sok pénzt fognak tudni keresni akkor, hogyha az AI tényleg itt lesz az életünkben, és tényleg, nem tudom, segíti a napi munkádat akár Excelben, Wordben, most mondtam két nagyon triviális, meg egyszerű példát. És ezeknek a cégeknek még az a jellemző, hogy ezek nem azért emelkednek ennyit, mert hogy hát ez van, és nekik kell menniük, hanem ezek a cégek a Capex-en meg a különböző beruházásaikon ilyen 20-30-40%-os hozamot érnek el. Tehát, hogy igazából hülyék lennének nem befektetni ezekbe a technológiákba, hiszen olyan eredményt érnek el vele, ami ugye visszatükröződik a készpénztermelő képességen. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy a helyzet nem nagyon fog változni, tehát szerintem Amerika vezetni fog a következő évben, és hogyha tekerünk Európára, akkor pedig ő szerintem egy kicsit lemaradó lesz, ugye ott mi az Eurostox 50-et szoktuk nézni, az 50 legnagyobb eurózónás papírt, ott az elemzők ilyen 5050 pontot várnak a következő évre, most ugye ilyen 4950 körül van ez az index, tehát ez nem egy nagy felértékelődési potenciál. Risk, igen. Mi egy picit magasabbat várunk itt, ilyen 5190 pontot a következő év végére, de hogy igazából, amíg Európában nincsen valamilyen fordulat technológia, szabályozás, innováció terén, addig nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz fölvenni a versenyt ennek a régiónak a mondjuk az S&P 500 indexsel. Hiszen az Eurostox ennek az évnek az elején, vagy első felében igazából ment, de ugye azért ment, mert tele van luxusipari cikkekkel, vagy termékekkel, ugye Louis Vuitton, Hermès, a Total Energy, ugye olaj cég, és ezek nagyon jól teljesítettek. Aztán amikor jött az, hogy ugye hát Kína nem úgy vásárolja a luxus termékeket, mint ahogy eddig, akkor ugye itt megállt a menet, és gyakorlatilag volt egy visszarendeződés. Tehát igazából mi azt várjuk, hogy Amerikában szerintük jövő évben ez a 10%-os felértékelődés index szinten meg lehet, a jelenlegi tudásunk szerint. Európában pedig az Eurostox 50-et nézve ez inkább ilyen 5 körül, tehát 5% pluszban realizálódhat, de ez azért nagyon sok feltételnek teljesülnie kell.
Egy utolsó kérdés, az abszolút az 1 millió dolláros, hogy látok-e valami olyan iparágat, amire most érdemes figyelni, ami nem ebben a szexi csoportban van, hanem valami feljövő, valami, amiben érdemes mazsolázni a cégek között?
Én igazából nem iparágat mondanék most erre, kikerülve így a kérdést.
Mindegy, hanem bármit mondhatsz, egy csomó, ami 1 millió dollárt hoz.
Igen.
Oké, köszi.
Van egy csomó olyan cég, akik ismertek, nagy cégek, szerintem egészen jó eredménytermelő képességgel rendelkeznek, de valahogy elfelejtődtek ebbe a mostani időszakba, nem tudom, Pepsi, Coca-Cola, Nike, tehát mindenki meg tudja nézni, melyek azok a cégek, amelyek nagyon agyon vannak ütve, annak ellenére, hogy egyébként nagyon jó márkanévvel rendelkeznek, iszonyú nehéz kirobbantani őket abból a versenyhelyzetből, vagy az iparágnak a vezető szerepéből, amiben vannak. Úgyhogy én inkább azt gondolom, hogy ezeknek a cégeknek jöhet el majd a következő évben. Hát azt nem mondom, hogy Kánaán, de egy visszarendeződés, igen. És akkor az 1 millió dolláros kérdésre most adom meg a választ, de ez inkább poénos lesz, amikor Trumpot megválasztották, akkor olvastam egy olyan tweetet, hogy igazából azok lesznek a nyerő cégek, akik ellen igazságügyi eljárás van folyamatban, mert hogy a Trump azt fogja mondani, hogy akkor mindenki fehér lappal indul. Ugye ez nehéz komolyan venni, de azért ilyen szösszenetek is keringenek a világban.
Nagyon jó, mert akkor lehet, hogy az agyon vert szuper mikrokomputer is például ide tartozik, ugye, ami most ugye a mélypontjától följött a szervergyártó, de azért még lehet benne potenciál, hogyha esetleg az ottan is tiklik.
Igen, tegnap hallgattam is, igen, ugye a műsorotokat is arról volt szó, és pont eszembe is jutott, hogy beszéltem néhány emberrel, akik ilyen adatcenterekben dolgoznak, vagy ismerik, hogy ez az egész hogy van fölépülve, és ők mondták, hogy figyelj, oké, rendben, hogy van ellene ilyen vizsgálat, meg nem tudta leadni a könyvelését, meg stb. Ez a pénzügyi részük, ez nem értenek. Ők ahhoz értenek, hogy ennek a cégnek a terméke egész egyszerűen megkerülhetetlen.
Pont ez jutott eszembe a tegnapi beszélgetés alatt, igen.
Ezt tudják berakni, ezt tudják bedrótozni, ebbe megy bele a kártya, stb. Egyszerűen azt mondták, hogy nem tudjuk megkerülni ezt a terméket jelenleg. Aztán persze nyilván jöhet bármikor egy versenytárs.
Persze, így is van.
Nyilván.
Meg valami erősebb büntetés, ami azért megrogyaszthatja a termék előállítást, vagy azt az egész flót, szóval azért igen, nem kockázatmentes a dolog, de erős alapokon nyugszik. Oké, nagyon köszönjük Csaba.
Köszönjük,
nagyon
szépen.
Klassz volt. Jó munkát, aztán jó pihenést.
Köszönöm. Sziasztok.
Debreceni Csabával, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjével beszélgettünk.
Most pedig jöjjön egy 2023-as dal, ezzel fejezzük be ezt a blokkot, utána pedig okos utas támogatásával megérkezik Ács szakértő úr, és már is válaszol a kérdésekre a fapados rovatunkban. Ács is in the air, tehát hiszen péntek van, de először nézzük meg, hogy a Los Angeles-i producer Bradley Denniston, amikor összeállt koncepttel, a rapperrel, mi jött ebből ki. Azt akarták csinálni, hogy visszatérjenek egy kicsit a régi jó időkhöz, amikor minden sokkal egyszerűbb volt, és egy ilyen igazi jó érzésű dalt hozzanak létre. Ez a Bring Those Good Times Back, ez volt a címe.